Isten szent igéjét ma Ézsaiás könyvéből olvassuk. Ézsaiás könyvének a 42. részéből a 8. verstől felállva hallgassuk Isten szent igéjét. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek imé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti a tenger hajósai, és teljessége a szigetek és azoknak lakói, emeljék fel szavukat a puszta és annak városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik, újongjanak, a kősziklák lakói a hegyeknek tetejéről kiáltsanak. Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben. Eddig olvassuk a Szentigét. Kedves testvérek, Ézsaiás könyvéről azt mondhatnánk ma, hogy nagyjából három kötetből áll, három füzetből ezt a 19. század végi teológia három különböző személynek tulajdonítja. Jézus, amikor Ézsaiást idézi, nem tud erről a három személyről, és a zsidó teológia is vitatja, hogy három Ézsaiás lett volna, de azért nem baj, hogy a hangsúlyoknak a változását, vagy a nyelvezetnek a megújulását és egyebeket felfedezték, ahogy Toldi három kötetből áll, és ugyan egy azon személy a szerző, Arany János, de mégis nagyon erős különbségek vannak a nyelvezetben, a tömörségben és sok minden másban is, de azért mégis egy szerzőről van szó. De ezt a vitát nem most akarjuk eldönteni. Egy biztos, hogy miközben a teológusok vizsgálgatták ezt a könyvet, felfedezték, hogy időről időre vannak benne ilyen betét dalok. Tehát, minthogyha egy olyan produkció lett volna ez valaha, amiben prófétai szövegek hangzanak el prózában, és időnként van benne egy-egy himnusz is, és ezeket Ebed Jahve énekeknek nevezték el. Amikor a Károli Biblia, vagy egyébként az újfordítású Biblia is Istenről, mint Úrról beszél, akkor ott az eredeti szövegben az a négy betű található, ami Isten nevének a jelzése. Nagyon érdekes, majd itt előkerül ebben a kis szakaszunkban, hogy ez a nevem, de hogy mi is Istennek a neve, erre még talán majd kitérünk, de ott a négy betű, J-H-V-H, így mondhatjuk, amit hát Jahvénak fordít a keresztény teológia, de Suta, ez is nem igazán kiejthető a név, mert a magánhangzók a héberben külön hozzáadást jelentenek, csak másolhangzó írás van, és később, sokkal később pontozták már időszámításunk után alá a magánhangzókat a másolhangzó szövegnek, mert elkezdett legalább két felé menni a kiejtés. És hogy valahogy rendet tegyenek ebben, gyorsan elvégeztek egy pontozást, hogy aztán még bonyolultabb legyen a kérdés, mert ennek ellenére ugye a zsidó az egy szabad szellemű nép, és nem hagyja magát. No hát, így az Úr szónak, az Adonai héber szónak a magánhangzóit rakták be a JHVH alá, hogyha véletlenül mégis valaki ügyetlenül küszködve a szöveggel kiejtse, akkor se legyen baj, mert így együtt a kettő, a Jehová, az egy értelmetlen szó. Az nem Istennek a neve, mondom, direkt el van rontva egy kicsit a név, hogy ne lehessen kiejteni. De azt értjük, hogy az Úr valaki, aki mindenek felett áll. És most az első dolog, amiről ebben az Ebed Jahveh énekben, aminek az elejét ugyan nem olvastuk fel, és ami azt jelenti, hogy az Úrnak a szolgája, az Ebed a szolgát jelent, nem a kutyádat, de hasonlóan, ahogy a kutya szolgálja az embert, az Ebed is egy ilyen szolgálja, az Ebed Melek nevű etióp személy, aki Jeremiás idejében élt, ő a király szolgálja, ez ennyit jelent. Tehát egy udvari ember, egy főember. Szóval az Ebed Jahveh az Úr szolgájának a éneke, az is vitatott, hogy kiről van itt szó. És a végeredményt mondom, bármelyikünkről lehet szó. A nagy üzenete ennek a szakaszunknak, hogy egyszer csak el kell jutnunk ide, hogy a Szentírás üzeneteiből ne csak személyes lelki fejlődésünkre vonjunk le megfelelő következtetéseket, és több legyen a mi Isten közeliségünk, mint hogy mindig kicsit felüdülünk abból, amit hallunk, és újra és újra megerősödünk a megismert igazságokban, vagy új kérdések merülnek fel bennünk, hanem hogy ezen túllépve ide fog kifutni a most felolvasott kis szakasz is, leljünk örömöt abban, és találjunk, nyerjünk hozzá bátorságot, hogy megvalljuk a hitünket. Kicsit foglalkozunk majd a harmadik lépésünkben azzal, hogy mi tart vissza ettől bennünket. De most az Úr szolgájának énekén belül ebben a szakaszban van egyébként ez a nagyon szép gondolat, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki, nem lármáz az utcán, és ez is egy fontos adalék lesz majd a harmadik pontunkhoz, hogy hogyan is valljuk meg az Urat, vajon ez az utcai, piaci kikiáltók stílusában lehetséges-e, kell-e nagy lármával, csinadrattával, cintányérral és egyebekkel hirdetni mindezt, vagy valahogy másképpen juttatjuk el az üzenetet az emberekhez, de egy biztos, hogy az Úrnak ez a szolgája nem pislog, ő maga meg nem reped, túl tud jutni saját félelmein, és ki tud állni az Úr mellett. Ez a valaki mellett való kiállás, ez örök probléma, magunkért sem szoktunk tudni gyakran kiállni, hát még a másikért, annyi minden visszatart ebben bennünket. Szóval egy kicsit a kiállásról is szól ez a mi mai szakaszunk, és legfőképpen arról, hogy számíthat-e ránk az Úr, lennénk-e mi az ő szolgái. Egyik elképzelés szerint Ézsaiásról magáról szól ez. Ő elkötelezte magát az Úr mellett. Másik nézet szerint ez lehet Izrael népe, amely szintén elkötelezte magát amellett, hogy az Urat hirdesse a világban. Az itt előforduló szigetek kifejezés, ez a határoinkon túl lévő rész a szigetek használója vagy ura, a Noé fiai közül Jáfet lett volna, ő az európai népeknek az ősatja talán. Ő a szigeteknek a népe, hát elég nagy sziget ez az Európa. Ugye a Nagy-Britannia az persze, hogy sziget az rendben van, és ezt fenn is tartja magának, hogy ő nem igazán része Európának, mert ő egy külön sziget, de a szigetek alatt a határainkon túl lévő területek értendők. És hát a keresztény teológia pedig az Úr szolgájában Jézust ismeri fel, és mikor tanulmányozza és hívő szívvel követni akarja, akkor azt a mintát vizsgálja, hogy vajon milyen mértékig szolgálta ő a mindenható és örökkévaló Istent. Mert sokféle szolga van, a Biblia is beszél erről, és hogyha zavar bennünket a szolga szó, akkor váltsunk át az alkalmazottra. Sokféle alkalmazott van, aki másnak dolgozik. Van, aki ellazsálja az időt, ha nem látják, nem dolgozik. Van, aki esetleg meg is lopja a munkaadóját. Van, aki állandóan azzal tölti az időt, hogy háta mögött szidalmazza azt, aki őt alkalmazza, és hát a környezetében olyan hangulatot kelt, mintha a munkaadónak hálásnak kellene lennie azért, hogy ő ott dolgozik. Most éppen könyvelőt keresünk, és István mondja, hogy nagyon, nagyon nagy baj van a piacon, mert nem úgy van, hogy feladjuk a hirdetést, és jönnek a jelöltek lélek szakadva, hanem válogatnak. Nem mennek el akárhová. Mi egyébként is kicsit nehéz helyzetben vagyunk ott a Józsefvárosban, amikor eljön valaki és meglátja, hogy a könyvelői iroda, az a fűtött utca nagy szerája fölött van éppenséggel, és némi zaj esetleg, meg illat is esetleg beszűrődik, akkor azt gondolja, hogy mégis rossz helyen járt. Szóval nehéz alkalmazottat találni, és olyat, aki lelkesedik az ügyért, vállalja az ügyet, és kész együttműködni. Erre is visszatérünk majd, hogy imádatra földi ember nem számíthat, nem jó, hogyha ilyesmi kialakul, de lojalitásra talán igen is. Itt vagyunk néha zavarban, hogy ha a lojalitást összetévesztjük a hódolattal és imádattal, ami egy valakinek jár, és akkor már is a kis szakaszunk első pontjánál vagyunk. És pedig annál a pontnál, amiben Isten azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom. Én vagyok az Úr, ugye mondtam, hogy az Úr mögött milyen név szerepel, ez a négy betű, a létige, három a volt van, lesznek az összevont mozaik szava, mondjuk így, vagy betű halmaza. Én vagyok az Úr, ez a nevem, az Úr, aki mindenható, de aki az én személyes Istenem is, akivel kapcsolatot teremthetek, aki által élek, és akinek élek. Ez a volt van lesz, ez azt jelenti tegnap és ma is örökké ugyanaz, amit Jézusra is mond az apostoli irodalom, de az a valaki, akinek a valósága rendíthetetlen módon van benne ebben a világban, és az én mulandó földi életem, ami kiteljesedik majd az örökké valóságban, ő általa van, és nem fordítva, ahogy egy agyas, kedves fiatal költő mondta egyszer nekem, hogy Isten csak akkor van, ha ő rá gondol. Mármint nem Isten ő rá, hanem ő Istenre. Hát mondtam neki, hogy talán volt azelőtt is, míg te gondolkodni tudtál, és lesz azután is, amikor már nem fogod felismerni önmagadat se. Hát Isten akkor is lesz majd. Szóval én vagyok az Úr, ez a nevem, aki volt, van és lesz, a mindenható, az örökkévaló, és ezzel foglalkozunk. Most dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. Nagyon különös dolog, zavarba is ejt bennünket, ha elkezdünk azon gondolkozni, hogy milyen erőteljesen bálványimádók vagyunk. Tehát amit a Biblia tilt, hogy azon a helyen, azon a ponton a lelki tekintetünk előtt a gondolataink mélyén, ahol egyedül Istennek van trónusa, egyedül Istennek van helye, azon a mezőn ott megjelenik időről időre valami, vagy valaki, akibe belekapaszkodunk, vagy akire a hódolatunkat, imádatunkat kiterjesztjük. A magyar nyelv nagyon érzékeny, sok szinonímával él, és aki jól műveli a nyelvet, az tudja, hogy melyik szinonímát hol lehet alkalmazni. Biztos más nyelvekben is van hasonlóan, de mi most hadd legyünk elfogultak saját nyelvünkkel szemben. Nem egyszerűen arról van szó, hogy bárhova berakható az a szó, és így, amikor mi azt mondjuk, hogy imádom, akkor nem is vesszük észre, hogy mi minden van, amit berakunk oda arra a helyre, ahol egyedüliként Isten kaphatja csak meg ezt a megkülönböztetett megbecsülést, keresem én is a szinonim szavakat. Tehát imádni, nem imádhatok ételt, színeket, személyeket, hangulatokat, tárgyakat, tájakat és egyebeket. Ezek mind Istennek a részei, vagy az ő teremtményei. A rómaiakhoz írt levél első részében, de ezt én majd harmadik pontunknál fogom ismertetni igazán, Pál először is, ugye Rómában írja ezt a levelet, ahol sok Isten hit volt, tele volt bábárokkal. Ez az ország görögöktől is örökölték ezt a hitet. Nagyon jól működött. Mindenféle népet beolvasztott a birodalomba. Mindenki hozhatta a maga kis bálványát, a maga kis bábuját, vagy elvont nézetét, és nem bolygatjuk. Ha a császárhoz, aki egyébként szintén áldandó Isten, hű lesz, és egyedül őt imádja, vagy legfőképp, akkor a többi kis bálványát is imádhatja. Tehát, mikor Pál oda megírja a levelét, akkor az elején erről értekezik, hogy a teremtőről átterelődött a figyelem a teremtett világ részlet kérdéseire, és az ember a teremtő helyett a teremtményt kezdte imádni, és lehet imádni, vagy legalábbis tisztelni olyan dolgokat, amelyek ezt részben nem érdemlik meg. Másrészt megmondom, ez a fajta odaadó hódolat egyedül Istennek jár. Nagyon különös, hogy a 10 parancsolatban, vagy nem különös, természetes, hogy a második igénél azt mondja az ige, hogy ne imádd és ne is tiszteld. Néha szoktam hallani, hogy beszélnek emberekről, akik nagy gazemberek, és nagyon sok aljasságot megengednek gátlástalanul maguknak, hogy nagy tisztelettel, nagy kóvettel beszélnek róluk, mint kivételes képességű emberekről. És mindig szoktam mondani, hogy ne is tiszteld. Embereket is lehet ugyanis imádni, és akármit követnek el, nem hogy szó nélkül hagyjuk ezt, hanem még elismeréssel is szólunk róluk, vagy tanulmányozzuk buzgón azt, hogy ők ezt hogy csinálják, némelyek irigykedve próbálnak valamit hasznosítani abból, amit tesznek. Ugye most tegnap előtt találkozott Észak és Dél-Korea két vezetője, az egyikük egy magáról megfeledkezett fiatal ember, aki hát szörnyűséges módon végzett politikai ellenfeleivel is, és egészen az utóbbi napokig, amíg a kísérleti telep be nem omlott, a föld alatti robbantásokat végzett, és rá nem jött, hogy hát ez így nem lesz jó. Az elmúlt időben több földrengés is volt emiatt, ugye egy föld alatti robbantás azokat a lemezeket megmozgatja, amelyekből a föld fölépül, és mondom, összeomlott a kísérleti telep, hát most eljutott oda, hogy akkor fölhagy ezzel a programmal, és más eszközökhöz folyamodik. De milyen sokan, különösen az ő országában hódoltak neki ki butaságból és elferdült gondolkodásból, ki félelemből. Nem akarjuk bántani persze azokat, akik megkapták a hírt, vagy esetleg szemlélték is, amint mondjuk egy rakétával kilőtte ellenfeleit, mert ilyesmiket is csinált. Élet-halál ura volt. És ilyenkor hajlunk rá, hogy elfeledjük, hogy neki is volt apja, anyja, neki is van anyagcseréje. És ő is egy halandó, akinek a szervezete lassan leépül, és aztán eltakarítja őt az örökkévaló, elfújja, mint egy porszemet. De ez az egyik bálványimádásunk és méltatlan tiszteletünk, amikor halandó embereket ajnározunk és imádunk oly módon, ahogy ez nem kellene. És nem biztos, hogy szüntelenül szidni kell őket, de eltitkolni nem szabad, hogy kritikusak vagyunk, pláne akkor, hogyha az isteni értékekkel szembefordulnak, és elvárják, hogy követőik legyünk, vagy legalább tűrjük el azt, amit művelnek. Megint csak mondom, hogy a harmadik pontunknál majd kötelezettségeinkről fogunk szólni, de Isten a maga dicsőségét nem adja másnak. Vagy mondjuk így, hogy akire valamennyit az ő dicsőségéből ráirányít, ahogy Jézus keresztelésekor hangzik, hogy ő az én szeretett fiam. Egy fénynek a hirtelen villanását látták azok, akik ott körülötte álltak, tehát mintha Isten egy sugarat küldött volna, ráirányította volna a reflektorfényt Jézusra. Ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben Isten gyönyörködik, az ő rá is hasonlít. Isten nem szokott gyönyörködni a zsarnokokban, nem szokott gyönyörködni az önző gazemberekben, akik elveszik a szegények jogait, pénzét, és igába hajtják az alattuk levő népet, és nem szolgálják. Isten nem gyönyörködött a fáraóban, sem semmelyik utódjában, sem, de Jézusban gyönyörködött, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, és ezt mondta magáról, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy az embernek fia azért jött, hogy ő szolgáljon és adja az életét az emberekért, az elveszettekért. Szóval kinek adja Isten az ő dicsőségét? Miért ne adhatná nekünk is? Adhatja, és adná szívesen, hogy visszatükröződjék rólunk az ő valósága, áldása, ereje, de hát ahhoz azokat az elveket kell magunkévá tennünk, és imádnunk őt benne, hálát adva érte, és újra elmondva, hogy nem vagyok méltó arra, hogy Istennek ezt a dicsőségét hordozzam, és azzal az alázattal és óvatossággal gondolhatok arra, hogy Isten megáldott, hogy nem vagyok erre igazán méltó, de ha ő kiválasztott, de ha ő elküldött engem, akkor miért ne tenném? És mondom, ugyanakkor pedig az ő dicsőségét, amit ő nem ad másnak, én se adjam másnak. Sajnos olyan mélyen gyökerezett a bálványimádat problémája Izrael életében is, hogy egészen a babiloni fogságig menően játszott szerepet mindenféle pogány kultuszokból beszivárgó gondolat, sőt azt mondhatjuk, hogy most is, de hát nem csak a zsidóságban, nézzük meg a mi európai keresztény vallásunkat, mennyi mindent átmentettek a régi pogány világból, ami különféle népi vallásaink is. Miért? Azért, mert nem engedik el az emberek ezeket a dolgokat. Lehet rajta mulatni, van köztük mulatságos is, ugye ilyen például, hogy újholdkor a nők csak úgy lépjenek ki, hogy eltakarják a szájuk felső részét, nehogy bajuszuk nőjön, mert hogy ilyenkor a szellemek így hatnak állítólag, meg busójárástól kezdve, ezek olyan jópofa népi szokások a fekete macskánál, de hát van, aki egy életen át fölsziszen mindig, ha valami olyasmi történik körülötte, ami természetes jelensége a teremtett világnak, és nem arra való, hogy mi benne rettegve valamilyen erő jelenlétét ismerjük fel, és ez befolyásolja a döntéseinket, De mégis ez történik. Ha kéményseprőt látunk, de nem akarom fölidézni mindegyiket, hogy mennyi mindenféle dolog van, amiről bosszankodunk is, ha valaki azt mondja, hogy le kéne erről szokni. És nem kéne ezt csinálni, hanem komolyan kellene venni az Urat, aki az utolsó prófétai könyv szerzőjének a szavaival szólít meg bennünket, és azt nem mondom, hogy aláz meg, de elgondolkodtat mindenképpen, ahol is azt olvassuk, hogy a fiú tiszteli apját, és a szolga az ő urát, ha én atya vagyok, hol az én tiszteletem, ha én úr vagyok, hol a tisztességes szolgálat. És aztán arról ír még, hogy a határon kívül a népek között talán több óvatosság, több tisztelet van, mint a választott nép határain belül. Nem az a probléma a Bibliában, hogy nem tudjuk felfogni a felfoghatatlant, Istennek a valóságát. Ezzel nem foglalkozik igazán a Biblia, ez ténynek veszi. De sokkal nagyobb probléma, hogy hol az ő tisztelete? Miért osztjuk meg az Úr iránti tiszteletet? Miért imádunk mást is? Jó, az Urat is hisszünk, kicsit félünk tőle, meg igyekszünk kedvében járni, hogy megadja szívünknek a kéréseit, de hát azért vannak földi istenek is, akikkel jó lesz jobban lenni, mert rövid az élet, és valahogy be kell állni a sorba annak érdekében, hogy a számításunkat megtaláljuk. Olyan egy istenünk van-e, vagy több, mert Isten nem osztja meg magát. Más az előjárók iránti tisztelet, az sosem lehet kritikátlan. Sosem adhatjuk oda magunkat olyan bizalommal és mindenestül, mint az Úr imádatában. Annyi mindent mondhatnánk még erről a valamiről, amit bolondságnak, hiába valóságnak, paráznaságnak, utálatosságnak, gyalázatos dolognak tart a Biblia. Nem keresi a szavakat, hanem ahogy a próféta vagy az apostol indulataiból előjön, ilyesmiket mond. De most nézzük meg egy kicsit a második pontunkat, amiben arról szól igénk, hogy a régiek beteltek, most újat hirdetek, mielőtt meglennének tudatom veletek, énekeljetek az Úrnak új éneket. Az éneknek a jelentősége az én rövid életem során is sokat hanyatlott, mert sokkal többet énekeltünk az iskolában, sokkal többet énekeltünk a mindennapokban, egyre kevesebb azoknak az embereknek a száma is, akik olyan jó dalosak, akik hát szerettek mulatni, és mindenféle éneket ismertek, és húzatták maguknak a nótát. Ugye az ember, amikor még beszélni sem tud igazán, akkor is dűnyög valamit. A beszéd tanulásban is eszköz, az éneklés, kis énekecskéket gyártanak a gyerekek, maguknak nagyon aranyosak, ahogy eldudolgatják életük kis eseményeit, tapasztalatait, és aztán később az ének tudományával foglalkozók elmondják, hogy a munkadalok megjelennek, mert könnyebb úgy a nagy terhet tovább tolni, elvinni, vagy egyszerre lépni, hogy énekeket a hajóvontatók dalára ki ne emlékezne, akik húzták a Volgán fölfelé az uszályokat. Hát könnyebben megy a teher, ha munkadalokat éneklünk, vagy bánatában az ember, amikor elfogynak az értelmes szavak. Akkor jönnek a gyászdalok. Aztán az esküvő alkalmával. Az énekek éneke erről szól, sírhas sírim. Az énekek éneke, ami azokról az önfelett dolgokról szól, két ember találkozásáról, az egymás iránti megkülönböztetett szeretetükről, elragadtatásukról, amire szintén nincsenek igazán szabatos szövegek, és nevetségesé is válnánk, hogyha a szerelem egy értekezés lenne, a helyzetnek az elemzése. Nem. Oda még akár buta szavak is beférnek, a gyöngétségnek a szavai, és ugyanígy az énekek énekében a becézgetés az teljesen természetes dolog. Nagy vita is volt a fölött, hogy bekerüljön-e a kánonba ez a könyv, és valaki azt az ügyetlen ötletet dobta be, és ez mentette meg aztán a könyvet, hogy de itt az Úrnak az ő népe iránti szeretetéről van szó, és így bekerült a kánonba, de hát aki elolvasta ezt a könyvet, tudja, hogy hát nagyon is emberi becézgetések vannak ebben a könyvben, de a mi Isten imádatunkhoz és tiszteletünkhöz hozzá tartozik, hogy ez ott legyen. De mi az, amiről most itt Ézsaiás azt mondja, hogy új éneket énekeljetek. És azon gondolkoztam, hogy a régi dolgok felidézése, a regős énekek, vagy a Tinódi Lantos Sebestyén hős dolgokat elmondó, megtörtént eseményeket elmondó éneke, az is jó, az is kell, emlékezzünk a régi időkre, összekapcsol bennünket a múlt fontos eseményeivel az a régi ének, és lelki értelemben ugyanígy van, mi minden felismerésre jutottak el eleink a hit dolgában, miféle megtapasztalásaik voltak, mondjuk az énekeket, de hol jön egy új ének? És hozzáteszem mindjárt, hogy túl nagy híve nem vagyok a meg nem rostált énekeknek, azért az is fontos dolog, hogy ne mindenféle ének legyen közkincsé, mert az, hogy miket énekel az ember zárt ajtók mögött a maga örömére, akkor is, ha nincs hangja, akkor is, hogyha bugyuta az a szöveg, az rendben van. Menj be, zárd be a te ajtódat, mondja Jézus, és úgy imádkozzál, az imádkozás része és Isten dicsőítése. Mondhatunk bármit, mondom, mint ahogy a szerelmesek szavait sem illik kihallgatni, hogy miket mondanak egymásnak. De történik-e valami új az életünkben, ami énekre fakaszt bennünket? Vagy csak a múltunkban élünk? Vagy a jelennek is vannak bennünket megmozgató fontos eseményei, amelyeknél elfogynak a szavak, amelyeket mégis muszáj valahogy magunkból kiénekelnünk. És ez akkor is igaz, akkor is születik ének, amikor nem igazán jön különösen külső késztetésre elő a torkunkból, gondoljunk csak a Zsoltárra, a Babilon folyóvizeinél ültünk, és odaakasztottuk a fákra a hárfáinkat, és az ellenségeink gúnyoltak, és vígénekre ösztönöztek, de hogyan tudnánk vígéneket énekelni, amikor Jeruzsálem romokban hever, és ha elfeledkezem rólad, feledkezzék el rólam az én jogkezem. Micsoda önátok ez, és mégis mennyire benne van a sóvárgás, a szeretet, a megverettetésnek, a megaláztatásnak ebben a pillanatában, és ellenségeink unszolására nem tudunk énekelni, de elmondjuk énekben ezt a bánatunkat. Nos, igénk nem arra biztat, hogy találjunk valamit, ami nagyon-nagyon bánt bennünket, és fogalmazzunk meg egy gyászdalt, és sírdogáljunk hárfáinkat a fára akasztva, hanem ezt kérdezi tőlünk ez a mai szövegünk másodszorban, hogy van-e valami, amit megénekelhetnénk? Talán valami régi új dolog,
Talán az, hogy mindenek ellenére, ellenségeink dühe ellenére itt vagyunk, folytathatjuk. Nem engedi az Úr, hogy eltapossanak bennünket. Igen, nem könnyű dolog, nehéz műfaj az emberi élet. Még akkor is, ha sok-sok jó dolog van benne. De vajon találunk-e olyasmit ezen közben, amiért hálát adhatunk? Van ez a kedves együgyű kis könyv, az Élet játéka címmel jelent meg, vagy Életjáték címmel korábban, ami erről szól, hogy egy megözvegyült lelkész és árván maradt kislánya elkezdik játszani azt, hogy mi az öröm, amit föl lehet fedezni a bánatban is. És újabb, kedves, szép élmények bukkannak elő, rájöznek, hogy nagyon sok minden van, amit meg lehetne énekelni. Az új ének, hiszen Izsaiás könyvének ez az időszaka is a fogság idejére reflektál, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy dráma Isten népe életében, és kicsibe mi is átélünk időről időre ilyesmit. De van egy kis jegyzetfüzet a zsebünkbe, és egy ceruza vég, amivel ha támadna ezen közben, ami személyes rabságunk, kiszolgáltatottságunk, megpróbáltatásunk időszakában, ha adhatna Isten nekünk egy gondolatot, aminek megörülünk, és amit, sőt vagyunk akkor a harmadik pontunknál, mindenképpen világgá kell kiáltanunk. Nem csak magunkban, a négy fal között mondjuk el, hanem a harmadik gondolatunk itt a miután végigmentünk ezen, hogy a próféta ki mindenkit kér, a föld határairól, a tenger hajósai, a szigetek azok lakói, emeljék fel szavukat a puszta, annak városai, a falvak, amelyekben Kédár, ez az izmaelitáknak az egyik törzse, Kédár lakik, újongjanak a kősziklák lakói, a hegyek tetejéről is kiáltsanak. Van valami nagyon gyógyító és felemelő abban, amikor a ének hangzik fel az élet nehéz pillanataiban. Amikor Pál és Sílás a börtönben vannak, megverve, kalodába zárva, éjfél tájban elkezdik énekkel dicsőíteni az Urat, és hogy nem, azt gondoljuk, nem feltétlenül véletlen az, hogy miközben ők az Urat dicsőítik, aközben földrengés lesz, és kinyílnak a börtönnek az ajtaja, és lehullanak a láncok. Van ennek valami jelképes üzenete is, hogy ha bánatod van is, beszélj arról az új dologról, ami más, mint amiben ez a világ bele van süppedve, keseredve, dicsőítsd az Urat, és lehullanak a láncok, és a börtönajtók megnyílnak. És ezen a szálon megy tovább, azután felolvasott szakaszunk, mikor azt mondja, hogy adják az Úrnak a dicsőséget és dicséretét hirdessék a szigetekben. Annyi gyáva hallgatás, annyi emberimádat, annyi népi bölcsesség, amely az egyéni gyarapodás, a mammon iránti hódolat dalait és csodáit zengi, és eközben olyan új hang az, hogyha valaki mindezt elengedve a szabadságról, az Isten valamennyiünk számára kiárasztott örökkévaló értékeiről kezd el szólni. Ha meri elengedni azokat az értékeket, amik a sznobok számára olyan fontosak, és mer gyalog járni, és mer emberekkel, függetlenül attól, hogy melyik társadalmi réteghez tartoznak, barátkozni, egy asztalhoz leülni, ahogy ezt Jézus tette, aki nem a doktorok és főpapok és farizeusok írástudók társaságát kereste, velük is volt kapcsolata, vitája is, de akiket keresett, azok voltak, akik akik elveszettek voltak, ő értük jött. Nekik akart elsősorban Isten dicsőségéről bizonyságot tenni, adják az Úrnak a dicsőséget. Mondd el ebben a világban, hogy te annak az Úrnak vagy a szolgálja, aki nem csak az eget és földet teremtette, hanem akinek örökké való értékei határozzák meg a világ valódi értékeit, és te ezért nem imádsz embereket, és ezért nem tülekedsz együtt a világ szeretetében és tiszteletében, ezért nem kapackodsz babonaságokban és emberi dolgokban, ezért mered elengedni ezeket a kezeket, mert te az örökkévalónak a kezét akarod fogni, ahogy ezt Ábrahám is tette, aki az Úrral járt, és ez az Istennel való közössége kihívás volt az adott világ számára. Ahogy bejárta azt a földet, amit az Úr mutatott neki, időről időre oltárt épített, hogy a kíváncsi emberek, akik odajöttek kérdésére, elmondhassa, hogy én az Úrral járok. És csak előtte vagyok hajlandó meghajolni, ahogy Márdokeus is Eszter könyvében egész népének a sorsát kockáztatta, azt, hogy egyedül ő nem volt hajlandó Hámán előtt térdet hajtani. Kihívás volt ez, saját népe rosszallását is esetleg kiváltotta, akiknek sok ez, sok, hogy mi merjük megmondani, hogy Isten másképpen gondolkodik a menekültekről, vagy a vagyonosodásnak az útjáról, vagy a törvényalkotásról, hogy néhányat említsek csak, és mi csak őt tiszteljük. De dicséretét hirdessék a szigetekben, a szigetekről már mondtam, hogy ezek hol vannak, ez minden, ami a közvetlen határainkon túl van, más szigetek, más közösségek is, nincs más üzenetünk a világ számára, és ezt nem szégyeljük. Említettem, hogy föl fogok idézni egy kis szakaszt a római levél első fejezetéből. Onnan indul ez a gondolatsor, hogy az apostol nem szégyeli az evangéliumot. Az első fejezet 16. versen: nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek, üdvösségére, zsidónak először meg görögnek, mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitve, amiképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. És aztán rátér arra, hogy a világ, az emberek többsége, az a közeg, amiben ő ezt a bizonyságtételt nem szégyeli, az egész másban gondolkozik, ami Istenről, Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek. Ez az önimádatnak egy formája, csak az van, amit én megértettem, és én tudok. És az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával, vagyis mindent inkább, hogy ne az örökkévaló Isten dicsőítsük. Az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett. Aztán felsorol itt 23 féle különböző bűnt, ami ennek következtében életformává lett ezeknek az embereknek, és hát talán egy darabig valamennyiüknek az életébe, és ez az, amivel szemben hirdeti Isten dicsőségét az apostol, és kellene nekünk is hirdetnünk. Bátorság kell hozzá, következetesség kell hozzá, azon alapszik ez, hogy naponta újra és újra Isten igéje által megerősödünk abban, hogy valóban egyedül ő az Úr, ezt lelki gyakorlatnak is lehetne nevezni, ahogy a művész is naponta hosszabb időn át gyakorol, hogy aztán az éneke vagy a hangszeres játéka az rendben legyen, de ugyanígy az író, a festő Gábort megkérdezhetnénk egyszer, hogy mennyi időt kellett neki azzal tanulmányai alatt eltölteni, hogy kikeverje a megfelelő színeket, hogy aztán biztos kézzel tudja vezetni majd az ecsetet. Szóval ez nem megy munka nélkül. Tehát a napi Istennel való közösségünkben és csendességünkben erősödünk meg arra, hogy aztán az ő dicsőségét és dicséretét hirdetni tudjuk, de ez a mi hívő életünknek a lényege. A néma keresztények, vagy az ide is, oda is bókoló hívő emberek, akik elismerik ugyanígy magunk között az Úrnak a dicsőségét, ám de egy olyan közegben, ahol harsányan, gátlástalanul van jelene világ urának a tisztelete, ott nem mernek szólni. Nem merik elmondani, hogy ők más úr szolgái. Nem merik ezt mondani, és ehhez lehet, hogy van magunk között dohogás és szidása azoknak, akik elveszik, maguknak veszik el az isteni dicsőséget. De milyen jó lenne, ha ehelyett szépen szabatosan, ahányszor csak szembesülünk ezekkel a dolgokkal, mi arról szólnánk, hogy mik Istennek az értékei, mi az, amiért Isten fontosnak tartotta az egyszülött fiút erre a világra küldeni, és a kockázatot is vállalni, a fogadtatás kockázatát, és hogy ezáltal, a tett által tudta igazán azt az értéket felemelni, felmutatni és megőrizni, ami a világ légkörében mindig idegen marad. Segítsen meg bennünket az Úr abban, hogy sose legyen kétséges előttünk, hogy nincs más Isten rajta kívül. Ne imádd és ne tiszteld. Van másfajta, alacsonyabb fokú tisztelet, amit szülők, a másik ember, legálisan működő földi hatalom iránt éreznünk kell, de talán világos, hogy egy valaki érdemli meg a feltétlen tiszteletünket, az Isten-szerű működést csak elutasítanunk szabad. A másik, hogy lesz-e új ének? Történnek-e fontos dolgok, amelyek kilökik belőlünk, fölfakadják belőlünk azt a dicsőítést, amire a világ vár. Kíváncsian fel fog figyelni, ha ott van a mi hiteles életünk, új énekünk mögött. A mi bátorságunk, amelyben lehet, hogy a fizikai test reszket olykor, de ez nem fog megakadályozni minket, hogy az Urat megdicsőítsük. Legyen is ez így. Amen.